Jó estét kívánok! Másfél hónapja történt az újvidéki vasút szerencsétlenség, amely megrázta nem csak Szerbiát, de azokat az országokat is, ahol ilyen volumenű vasút felújítás történt, már csak azért is, mert a cél a korszerűsítés lenne, de a jelek szerint sem a munka minőség biztosítással, sem az ellenőrzés nem úgy haladt, ahogy történt. Másfél hónappal ezelőtt, rögtön a tragédia után az átlátszó vajdaság munkatársával, Gyurkovics Virággal beszélgettünk. Azóta elég sok minden történt, úgyhogy megkértem, hogy beszéljen, számoljon be a hallgatóinknak, miben tudtak még előrelépni a tényfeltárás területén, és egyáltalán hol tart ennek a katasztrófának a vizsgálata, és milyen a közhangulat. Virág?
Így van, a közhangulat az továbbra is, hát elég zaklatott, azt mondanám, Szerbia szerte, azt gondolom. Hát az ügyészség folytatott ugye nyomozást ebben az ügyben, történtek letartóztatások. Szóval valójában tényleg voltak itt történések, és olybá tűnik egyébként, hogy nyilván a kormány is megpróbál valamiféle felelősséget vállalni ebben az ügyben, de ez mind kevés a polgároknak. Tehát ez már egy olyan volumenű tragédia volt itt, ami megrázta az egész országot, amit nem lehet már ígéretekkel elsimítani, és konkrét cselekvésre van szükség, és ez az, amit a polgárok most nagyon határozottan követelnek. Néhány mondatban esetleg összefoglalhatom, hogy mik voltak itt a mérföldkövek.
Igen, nézzük át, hogy mi a forgatókönyv. Azért, már csak azért is, mert Vučić elnök működése az innen nézve, Romániából nézve, hát voltak az elmúlt években a tavalyi iskolai lövöldözés kapcsán tüntetések, felháborodás, de azért általánosságban véve nem tűnt úgy, vagy engem meglepetésként ért ez a tüntetés hullám, ami az utóbbi napokban, hetekben látható. Nem tűnt úgy, hogy az ő népszerűsége kikezdhető.
Hát igen, ez nem is tudom, volt ennek egy ilyen dinamikája, és ez viszonylag lassan indult be, ugye az egész onnan indult, hogy minden pénteken, gyakorlatilag a tragédia megtörténte óta, tehát november 1-e óta minden pénteken, ugye ez akkor is történt, tehát november 1-én pénteken 11 óra 52 perckor történt nagyjából ez a tragédia, tehát a tragikus baleset, és innentől kezdve minden pénteken ugyanebben az időpontban polgárok megemlékeztek erről ország szerte, részben úgy, hogy például az állami intézményekből legyenek azok közintézmények, vagy iskolák, vagy bármilyen más munkahely, ebben az időpontban lesétáltak úgy az intézmények épülete jelé, és így tehát tüntetőleg egyszerűen nem vettek részt a munkában. Ez is volt a tüntetés hullámnak a címe, hogy Zastani Srbija, vagyis Állj meg Szerbia, és mások pedig, akik mondjuk nem tudom, nyugdíjasok, vagy egyetemisták, vagy mondjuk éppen nem a munkahelyükön tartózkodtak ebben az időpontban, azok pedig az utcán sétálva, vagy az autójukkal megállva egyszerűen leblokkolták a forgalmat, és történt ez mondjuk gyalogátkelő helyeken, meg ilyen forgalmasabb csomópontokba, úgyhogy mondjuk egyszer például én is beleszaladtam egy ilyen útblokkádba Újvidéken. Az viszonylag mérsékelt temperamentummal zajlott le, hogy így mondjam. Nyilván voltak, akik siettek volna, ők így próbáltak a kerülő, tehát a szélső sávokból így elkanyarodni valami más egérutakra, de hát azért úgy voltak elég sokan, akik megálltak, és úgy tűnt nekem, hogy ez egy ilyen majd, hogy nem általánosan elfogadott nem tudom, helyzet volt ott Újvidéken, de ez csak egy példa volt, és nagyon sok más olyan példát hallottam viszont a sajtóban, ahol mondjuk egyáltalán nem ilyen békésen zajlottak ezek a 15 perces megállások, hanem volt olyan például, hogy valaki az autójával belehajtott a tömegbe, volt olyan, aki az autójának a motorház tetején hát vitt vagy sodort, de nem mondanám, hogy sodort, mert igazából tehát ugye elindult, és akkor az illető felhuppant a motorház tetőre, és így vitte maga előtt métereken keresztül, ami nyilván sokkal tragikusabban is végződhetett volna, hát most akkor éppen nem volt egy ilyen tragikus kimenetel, de hogy általánosságban több helyen volt, hogy ilyen agresszívan reagáltak rá a polgárok, akik úgy érezték, hogy az nem módja a tüntetésnek, hogy közben másokat akadályozzanak ugye a közlekedésben.
Tehát így megosztott a társadalom ebben a kérdésben? Vannak, akik szolidarizálnak az áldozatokkal, és felelősséget keresnek, és vannak, akik úgy gondolják, hogy nem ez a megfelelő módja a számonkérésnek?
Így van, így van. Ez is érezhető, tehát hogy azok, akik szolidarizálnak az áldozatokkal, és akik azt gondolják, hogy ebben a kormány, illetve a hatalom nem vállalt kellő felelősséget, az ő álláspontjuk szerintem nagyjából így azonos energián rezonál, és akkor ez a másik oldal pedig ezt inkább így kettőre, háromra osztanám, ha lehet. Az egyik az, aki kifejezetten a hatalomnak az embere, és szinte azt is mondhatnánk, hogy célzottan erre utasítva próbálják ezeket a tüntetéseket, ugye nem tudom, így bojkottálni, nem is bojkottálni, inkább hogy is mondjam, csak hogy így bele próbálnak, mi is erre a megfelelő szó, hát szavargásokat kelteni közben. Láttunk olyan felvételt, ahol mondjuk azt hiszem, hogy Újvidéken történt, hogy konkrétan nekifutásból szaladtak verőlegények is és a tömegben tüntetőkre, támadtak rá ököllel és lábbal, tehát ököllel verték és lábbal rugdosták a tüntetőket. Ilyen is van. Aztán vannak azok, akik hát most vagy a hatalom emberei, vagy nem, de legalábbis egyetértenek a hatalommal, és sok azt gondolják mondjuk, hogy nem ez a módja a követelések számonkérésének, és akkor vannak még azok a polgárok ugye elég nagy számban, akik pedig teljesen passzívan állnak hozzá az egészhez, és szinte egyáltalán nem foglalnak állást ebben a kérdésben sem.
Azt lehet látni, hogy mennyire tudatosan szervezett tüntetésekről van szó, hogy itt a népharag nyilvánul meg. Azért érdekel engem, mert 2015-ben történt az úgynevezett diszkó katasztrófa Bukarestben, hát így emlegették a magyar sajtóban, ez a Kollektív nevű szórakozó helyen kitört tűzvész, ami aztán elindított egy országos tiltakozó hullámot, és hát végül is a korabeli kormány belebukott. És nagyon érdekes volt, ahogy egy darabig tényleg spontán tüntetések voltak, és utána elkezdődött egy tudatos politikai építkezés és szerveződés ennek kapcsán, vagy ezzel párhuzamosan, ezzel a népharaggal párhuzamosan. Ezt lehet látni? Igen. Nálatok?
Hát, amit mondtam, ez péntekenként vannak ezek az IMEX Szerbia nevezetű akciók. Ez egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen spontán induló, vagy spontán kezdeményezésre, egyszerűen egy ilyen szolidaritási megmozdulás volt, amiben az emberek úgy érezték, hogy aki ugye úgy gondolja, hogy ez nem egy normális állapot egy országban, hogy ilyen megtörténhet, az mindenki részt vett benne, és ezen felül pedig ugye igazából ezekből indultak ki a későbbi tüntetések is, vagy például az egyetemista blokkádok, amik mondjuk most a napokban, és az elmúlt hetekben foglalkoztatják itt a közvéleményt. Ez mondjuk pont egy ilyen akcióból indult ki, azt hiszem, hogy november 29-e volt péntek, az volt a harmadik péntek a baleset után, és két dolog is történt, ezek középiskolában történtek mind a két esemény. Az egyik az volt, hogy a Karlócai Gimnázium, az ország egyik legidősebb gimnáziumi intézménye, ott a diákok kimentek a térre. Most Karlócáról tudni kell azt, hogy ez egy elég szűk belváros, és igazából ott gyakorlatilag egy utca van, amelyiken közlekedni lehet, és ők konkrétan azt az útkereszteződést foglalták el, ugye, mert ott van a sarkon a gimnázium, és gyakorlatilag azzal, hogy ők kisétáltak ott a gyalogátkelő helyre, az egész városba lebénították a forgalmat, és itt mondjuk a községi képviselőtest elnökével is konfliktusba bocsátkoztak, illetve voltak ott is ilyen verőlegények megjelentek, akik hát így számon kérték ezeket a diákokat, akik ugye tényleg saját kezdeményezésükre mentek oda ki. A másik esemény pedig szintén Újvidéken történt, ez pedig a Jován Jovanovics Zmáj gimnázium volt. Ott pedig az történt, hogy a Milos Pucsevics, aki jelenleg az ország miniszterelnöke, de korábban, mondjuk pont akkor, amikor ez a felújítás is történt, Újvidék polgármestere volt, tehát az ő fia másodikos gimnazista abban az iskolában, és pénteken este egy felháborodottan adott ki egy nyilatkozatot arról, hogy az ő gyerekét a tanárok gyakorlatilag arra kényszerítették, hogy ő is menjen ki az iskola elé, és hogy ő tüntessen, gyakorlatilag a saját apjának a kormánya ellen is, hogy ez őt mennyire felháborítja, és ezt követően indult el egy olyan hullám, konkrétan a Milos Vucsevicnek a nyilatkozata után, hogy ugye az iskola igazgatója elkezdte számon kérni, hogy akkor melyik tanárok vettek részt ebben az akcióban, és hogy kik voltak itt a kezdeményezők, hogy gyakorlatilag egy olyan vegzálási hullám indult el, ami azért addig nem volt tapasztalható, holott azelőtt már 3 hete tartottak abban az iskolában is ezek a pénteki tüntetések, de mielőtt a miniszterelnök ezt szóvá tette volna, akkor ezzel valahogy nem volt probléma. Úgyhogy azt követően elkezdték a tanároknak is, hát egy ilyen félelemkeltés indult el általánosan, és igazából ez volt az ott november 29-e után, ami aztán nagyon sok minden mást is beindított. Például december, azt hiszem, hogy 1-én jelentették be az egyetemisták, hogy el fogják foglalni az egyetemet, és hogy beszüntetik az órákat, és hogy addig, ameddig a követeléseik nem teljesülnek, addig nem akarnak részt venni az oktatásban.
Ez milyen léptékű mozgolódást jelent? Hány egyetem, vagy mely egyetemek kapcsolódtak be? Mennyire látszik kitartó akciónak?
Hát tekintettel arra, hogy 2 hete zajlik megállás nélkül, és még mindig nagyon határozottak az egyetemisták. Ez nekem úgy tűnik, hogy elég határozott kiállásra utal. Hogy hány egyetem, most a legújabb számokat pontosan nem tudom, de azt hiszem, hogy az egyetemi karoknak legalább a fele részt vesz ebben. Mondjuk azt tudom, hogy Újvidéken szerintem szinte minden egyetem, Belgrádban nagyon sokan csatlakoztak a kezdeményezéshez, NIS, ami hát gyakorlatilag a harmadik legnagyobb város az országban, ott is, Szabadkán a Közgazdasági Egyetem csatlakozott hozzá, illetve nem tudom, hogy azóta vannak-e fejlemények, mert például ezzel kapcsolatban volt itt egy hír, volt egy nyílt levél, amit a Magyar Tannyelvi Tanítóképzőkarnak az előző dékánja, a Leppes Josip intézett a közvéleményhez, és ebben azt a kérdést teszi fel, hogy a tanítóképzőnek a jelenlegi vezetése mennyire támogatja azt, hogy a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar csatlakozzon ezeket a tüntetésekhez, és akkor ők utána kiadtak egy közleményt, hogy ők támogatják a diákoknak a szólásszabadságát és a szabad véleménynyilvánításhoz való jogát, és hogy ebben nem gátolják őket, és azt mondták, hogy hétfőn, vagyis ma ugye várható valamiféle állásfoglalása részükről. Én ezzel ma még nem találkoztam, de ez nem azt jelenti, hogy még nem fognak csatlakozni hozzá. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez elég nagy volumenű kezdeményezésről van szó.
15 halálos áldozata volt az újvidéki vasút katasztrófának. A vajdasági magyar érdekképviselet hogy viszonyul a tiltakozási akciókhoz?
Hát nagyon vegyesen azt mondanám, mert ugye ők kiemelt helyen kezelték ezt a fejlesztési programot, és nyilván az ő politikájuk, amely arról szól, hogy a magyar és szerb kapcsolatok a történelem során nem voltak még ennyire jók, és hogy mennyire fontos ez nekünk, ez nyilván a nagyon alapköve a narratívájuknak, és egyébként ez így is lenne. Ezzel kapcsolatban, ami most a tragédiával kapcsolatban zajlik, és ami a tüntetésekre való reakcióikat illeti, én azt gondolom, hogy ők, most nem tudom, hogy ez tényleg a meggyőződésük-e, de én úgy gondolom, hogy túlságosan részrehajlóak a szerb haladó párttal kapcsolatban, vagy az ő irányukba. Nyilván koalíciós partnerekről van szó. És én nem veszem azt észre, hogy ők olyan határozottan követelnék itt a felelősöknek a megnevezését, vagy akár azt, hogy, hogy pontosan derüljön fény akkor arra, hogy mi is történt valójában, mert hogy ez a mai napig még nem tisztázott, és ez is az egyetemistáknak egyébként a követelései között szerepel, hogy hozzák nyilvánosságra azokat a dokumentumokat, amelyek arról tanúskodnak, hogy pontosan mi történt, hogy mi lett felújítva a rekonstrukció során, mert erről teljesen zavarosak azok az álláspontok, amelyek így a sajtóban megjelentek.
Már másodszor beszélgetünk Gyurkovics Virággal, aki a Vajdasági Átlátszó portál munkatársa, és az első beszélgetésünkön elhangzott, hogy itt egy tetőszerkezet felújítás volt, illetve hát az egész vasútállomás felújítása zajlott, épül a sokat emlegetett Budapest-Belgrád vasútvonal, ez egy stratégiai beruházás, van emögött egy kínai befektetés, nagyon sok vállalat, többek között magyar vállalatok is, és akkor még azt mondtad, Virág, hogy valószínűsíthető, hogy pont a munkálatok minőség ellenőrzését kellett volna magyar cégek elvégezzék. Ezzel kapcsolatban merült fel azóta valamilyen új információ, illetve hát nem sokkal a tragédia után találkozott Alekszandr Vučić elnök és Orbán Viktor miniszterelnök. Én kiemelt figyelemmel követtem ezt a tárgyalást, mert kíváncsi voltam arra, hogy hogyan merül fel az újvidéki tragédia, és milyen megoldásokat javasol a szerb, illetve a magyar fél, akár a kárpótlásra, de leginkább a megelőzésre, hogy hasonló tragédiák ne fordulhassanak elő. Én nem láttam érdemi információt, de lehet, hogy nem jól tájékozódom. Te mit láttál ezzel kapcsolatban?
Én sem láttam ezzel kapcsolatban érdemi információt. Most az, ami újdonság, egyrészt a szabadkai vasútállomásnak azóta meg kellett volna nyílnia. Ezt november talán 24-ére jelentették be először, akkor elhalasztották, eredetileg december 8-ára mondták, azutána azt is elhalasztották. Úgyhogy most jelen pillanatban nem tudjuk azt, hogy a szabadkai vasútállomás konkrétan mikor fog megnyílni. Nem tudjuk azt, hogy ez most azért történik-e, mert további ellenőrzéseket végeznek, vagy azért, mert eleve valami probléma volt, ami miatt nem tudtak elkészülni a megígért határidőre. Megjegyzem, a projekt megvalósításának a határideje az még határidőn belül van, tehát azzal még nem csúsztak el, csak ugye az ő ígéreteik, ami hát a múltkori az újvidéki esetnél is oda vezetett, hogy a sürgetés miatt ugye nem elég minőségesen végezték el a munkálatokat. Tehát, hogy most ezt várjuk, hogy ugye a szabadkai vasútállomás egyrészt mikor fog megnyílni, illetve hogy mikor indul el az újvidék és Szabadka között közlekedő vonat. Ezen kívül pedig, ami újdonság azzal kapcsolatban, amiről az imént beszéltél, igen, említettem a cikkemben, hogy egy 6 cégből álló cégcsoport végezte azt a műszaki felügyeletet, ami a pályafelújítás teljes vonalára és minden épületére és minden szegmensére vonatkozik. Ez utóbb derült ki, hogy ez a műszaki ellenőrzés, ez a 6 cégcsoport között úgy oszlott fel, hogy egyes cégek egyes részfeladatokat vállaltak. És mint kiderült, az a műszaki ellenőrzési feladatkör, ami az újvidéki vasútállomásnak az épület rekonstrukcióját is magába foglalta, az a francia Égis vállalatnak a, hogy mondjam, reszortja volt. Úgyhogy itt ők azok, akik elsősorban, akiknél a felelősség, ha lehetséges, akkor keresendő. Megjegyzem, azért itt az első körben biztos, hogy a projektnek a tervezése között történt mulasztás a projekt tervezésénél, aztán a kivitelezésénél. Ez a harmadik lépés lenne a műszaki ellenőrzés, de azért az első számú felelősség az mindenképp azokat illeti, akik ezt kitalálták, és akik első körben elvégezték. Itt most lehet hallani olyan információkat egyébként, hogy a kínai vállalattól kértek további ellenőrzéseket, és hogy ezt ők elutasították, mert hogy ez nem szerepelt a szerződésben. Tehát valójában még mindig nagyon-nagyon-nagyon sok a kérdőjel, és ez mindaddig, ameddig ahogy az egyetemisták is kérték, az a követelés is, hogy ezeket a dokumentumokat nyilvánosságra hozzák. Ameddig ez nem történik meg, addig továbbra is csak sötétben tapolgatózunk.
Hogy viszonyul ehhez az egész mozgalomhoz a szerb haladó párt? Érzékelik azt, hogy ebből kinőhet egy kormányváltó hangulat, és milyen a viszonyuk az ügyben megszólalókkal? Elsősorban a sajtóval olyan híreket láttam, hogy újra fellángoltak a Szerbiában nem ritka újságíró ellenes megnyilvánulások.
Hát így van, erre is volt példa sajnos. A közelmúltban ez mondjuk konkrétan az Újvidéki Egyetem egyik épületében történt, ahol az N1 televíziónak a tudósítóját ért vegzálás, elvették a telefonját, illetve megfélemlítették, hát így többen is így meg úgy közelítettek felé, ahogyan mondjuk egy riporterhez nem illendő. Tehát hogy konkrétan fenyegetve érezte magát az újságírónő, nem tudta, hogy most meg fogják jutni a következő pillanatban, vagy csak azt próbálják meg elérni, hogy ne tudósítson az eseményekről.
Na hát itt tart most az, ami Szerbiában zajlik, folyamatosan jönnek egyik tüntetés a másik után. Az ügyről tényfeltáró anyagot olvashattak már az Átlátszó Vajdaság oldalán, és azt hiszem, hogy lesz még ezzel kapcsolatban anyagotok, azt feltételezem.
Igen, igen, biztos, hogy ezt még volna bőven téma ezzel kapcsolatban. Egyébként nem válaszoltam arra a kérdésre, hogy a kormány hogyan viszonyul. Részben igazából ők is kicsit így meg vannak félemlítve, azt lehet látni. Volt is egy ilyen riport, hogy mondjuk mit közöl a köztársasági elnöknek, Alekszandr Vučićnak a testbeszéde. Ugye pont ezekkel az egyetemista követelésekkel kapcsolatban ő elővett egy több mappából álló dokumentációt, és azt elkezdte lapozgatni, azt bizonyítandó, hogy ők mennyi dokumentumot kutattak fel annak érdekében, hogy pont ott tegyenek ennek az ügynek a végére, de ez továbbra is csak ígéret szintjén marad, addig, ameddig ezeket a dokumentumokat nem teszik nyilvánossá. Azt ígérték, hogy ezen a héten csütörtökön fogják ezt megtenni, hogy a kormánynak az oldalán ezek elérhetők lesznek, és bárki számára olvashatóak lesznek, míg más sajtóinformációk szerint ez biztos, hogy kizárólag. Tehát, hogy a dokumentumoknak csak a töredéke az, amit ők közé fognak tenni, mert sokkal több minden áll az ügyészség rendelkezésére. Úgyhogy igen, érzékelhető az ő részükről egyfajta
óvatosság
talán, igen. Illetve hát az is, hogy például amit említettem itt a Karlócai gimnáziummal kapcsolatban, hogy kivezényelték a községi képviselőtestületnek az elnökét. Ez egyébként több településen is megtörtént, hogy a városvezetés meg a közszférában dolgozó beosztottak, azok kimentek és megpróbálták így vegzálni ezeket a tüntetőket. Úgyhogy van egy ilyen általános feszültség így a két oldal között, de az előző kérdésedre válaszolva, hogy van-e olyan ellenzéki erő, amelyik ennek a tüntetés hullámnak az élére állhatna, én jelen pillanatban nem vagyok benne biztos, hogy ez megtörténhet. Azért, mert bár a polgári feszültség és elégedetlenség az most igen erős, de azt hiszem, hogy az ellenzékben már nem igazán vannak olyan arcok, vagy legalábbis senki nem tud úgy kiemelkedni a tömegből. Mondjuk, mint hogyha most Magyarország példáját mondanám, hogy ott Magyar Péter az, aki az élére állt az eseményeknek. Nálunk jelen pillanatban nincs ilyen arca az ellenzéki elégedetlenségnek. Nem tudom, hogy enélkül lehet-e kormányt váltani. Én bízom benne, hogy az egyetemistáknak a tüntetés hulláma az továbbra is kitart, mindaddig legalább ameddig a követeléseik nem teljesülnek, hogy ez utána mivé fog átalakulni, azt egyelőre nem látjuk.
Az elsődleges cél az, hogy a 15 halálos áldozat halálának körülményeit jogszerűen kivizsgálják, a sérültek megfelelő kártalanítást kapjanak, és a hátramaradt hozzátartozók is méltányos eljárásban részesüljenek, de nyilván, ahogy ez 2015 óta Romániában elterjedt, tudjuk, hogy a korrupció, ez egy politikai program lehet, a korrupció felszámolása. Nagyon fontos történet az Újvidéki vasútállomás tragédiája, többször foglalkoztunk ezzel itt az Értsünk szót adásában. Köszönjük szépen Gyurkovics Virágnak, hogy bejelentkezett hullámhosszainkra. Ő az Átlátszó Vajdaság munkatársa, olvassák ezt az oldalt és tájékozódjanak, és figyeljünk arra, hogyan alakul a közbiztonság, hogyan alakulnak a közbeszerzések, milyen a közélet itt Közép-Európában. Ez volt az Értsünk szót, én Parászka Boróka vagyok, a műsor szerkesztője és műsorvezetője. Gyurkovics Virággal köszönjük figyelmüket, viszonthallásra!